Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltár első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljatok helyet, kedves testvérek, és a 392-es számú dicséretünk verseit énekeljük, mind az 5 versét. A 392-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: Az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Ami további segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Istenünk. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét a Krónikák második könyvéből a 34. fejezet választott verseit.
Nyolc éves volt Jósiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek látta az Úr, ősatyának Dávidnak az útjain járt, és nem tért el attól sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében már ifjú korában elkezdte keresni ősatyának, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, az aséráz szobroktól, a faragott és öntött bálványoktól. Uralkodásának a 18. évében az ország és a templom megtisztítása során elküldte Sáfánt, Acaljá fiát, Maaszéjá városparancsnokot, meg Jóáb főtanácsost, Jóáház fiát, hogy javítsák ki Istenének az Úrnak a házát. Amikor kihozták az Úr házában összegyűlt pénzt, megtalálta Hilkijá főpap azt a törvénykönyvet, amelyet az Úr adott Mózes által. Ekkor megszólalt Hilkijá, és ezt mondta Sáfán kancellárnak. Ezt a törvénykönyvet találtam az Úr házában, és odaadta Hilkijá a könyvet Sáfánnak. Jelentette Sáfán kancellára királynak azt is, hogy Hilkijá főpap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor a király meghallotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdonnak, Miká fiának, meg Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király udvari emberének. Menjetek, kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyv igéi rám, meg az Izraelben és Júdának megmaradtakra nézve. Mert nagyon megharagudhatott ránk az Úr, mivel nem tartották meg elődeink az Úr igéjét, és nem tették meg mindazt, ami ebben a könyvben megvan írva. Amen.
Kedves testvérek, eddig Istennek hozzánk szóló igéje, most pedig hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel jöttünk ide a te hajlékodba. Áldunk ezért a reggelért, ezért az együttlétért, a te házadért, az ígéért, hogy már szólhatott, a testvéri közösségért. Áldunk téged, hogy népet hívtál elő a te szeretetedből, hogy megújítottad rajta kegyelmedet. Áldunk azért, hogy ez az elhívás még most is tart, és hisszük, Urunk, és valljuk, hogy az idők végezetéig tartani fog, és köszönjük, hogy mi is részesei lehetünk ennek az elhívásnak, hogy mi is holtig hűséges tagjai lehetünk a te egyházadnak. Hálás a mi szívünk, Urunk, hogy a te népedet nem csak elhívtad, hanem megtartod, sőt megújítod a te kegyelmedből. Hűséges vagy hozzá minden hűtlenségünk ellenére is. Köszönjük, Istenünk, hogy a te egyházadon a pokol kapui sem vehetnek diadalt, mert annak Jézus Krisztus az alapja, a fundamentuma. Kérünk is, Úr Jézus, hogy jöjj most közel hozzánk a te szent lelked által. Tedd készé a mi szívünket a mai ige meghallására, befogadására, megtartására. Csendesíts minket el teljesen, hogy halljuk a te halk és szelíd szavadat. És add, hogy akik halljuk, azt meg ne keményítsük a mi szívünket. Áld meg, kérünk, mostani Isten tiszteletünket, rád figyelésünket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés meghallgatására készülve a 171-es számú dicséretünket énekeljük el, megáll az Istennek igéje. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával bizonyságot szeretnék közöttetek tenni, írva található a már előbb felolvasott ige szakaszban, a Krónikák második könyvében, a 34. fejezet 31. versében a következőképpen. Majd odaállt a király a helyére, és szövetséget kötött az Úr színe előtt, hogy az Urat követik, parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit teljes szívből és teljes lelkükből megtartják, és teljesítik a szövetség igéit, amelyek megvannak írva abban a könyvben. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek! Kedves testvéreim, nem csak azokat az 1517-es eseményeket nevezzük reformációnak, amelyekről az elmúlt napokban különösen is sok szó esett, hanem minden olyan felismerést reformációnak nevezhetünk, amikor valaki belátja azt, hogy az élete eltávolodott az Istentől. Minden olyan törekvést reformációnak nevezhetünk, amikor valaki megfordul az ő életében, és elhatározza, hogy azon túl csak is Istennek fog engedelmeskedni. 1517 után is sok ilyen reformáció volt, több megújulási, ébredési mozgalom. Magyarországon talán a legemlékezetesebb az 1950-es évek ébredési mozgalmai voltak, de hát mondom, volt ám ilyen reformáció jóval 1517 előtt is, erről szól ez a mai ige szakasz, egy ilyen megújulásról szól. Jó régen történtek ezek az események, Krisztus előtt 600-as években járunk. Hát miben és miért kellett megújulnia akkoriban az Isten népének? Tudjuk, hogy a választott nép Istentől kapott ország a Salamon király halála után két részre szakadt, egy nagyobb, meg egy kisebb országrészre, északra, Izraelre, illetve déli országrészre, Júdára. Ha emberileg nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy azért szakadt ketté, mert a nép vénei nem tudtak megegyezni abban, hogy ki legyen az új király. Testvérek, ez nagyon tanulságos számunkra is, hiszen meg kell értenünk, hogy Isten vezetése nélkül soha nincs egység az emberek között. Nem tudunk soha egy véleményen lenni az Isten lelki vezetése nélkül. De az is igaz, hogyha egy közösség, egy család, egy gyülekezet, egy presbitérium egy akarattal ül le, egy akarattal kérdezi az Istent, hogy Uram, mi a véleményed, mit akarsz tenni ebben a helyzetben rajtunk keresztül, az is igaz, hogy akkor nem lehetséges, hogy ne legyen egyetértés. Testvérek, nem lehetséges az, hogyha összeül egy gyülekezet, egy presbitérium egy kérdésben, akkor ott úgy álljanak fel Isten vezetésével, hogy különböző szavazatok szülessenek. Mert Isten az egységet munkálja. Nos, ennek a széthúzásnak a következménye ott az volt, hogy az ország ketté szakadt. Mert ez is igaz, testvérek, hogy a bűnnek van következménye, van rossz következménye, ez törvényszerű. És nem csak akkor volt törvényszerű, hanem ma is törvényszerű ez. A sátán munkája a széthúzást, annak pedig szakadás a következménye. Nem volt tehát véletlen ez a nyomorúság a nép életében, és a két országrész királyai aztán külön-külön kezdtek el uralkodni. A Biblia arról tudósít, hogy egymást érték a hitetlen királyok a déli és az északi országrészben egyaránt, akik nem a jó irányba vezették a népet. Ezek az uralkodók azt hirdették, és persze gyakorolták is, hogy idomulni kell a környező népek szokásaihoz, életéhez. Hát itt vannak ezek a pogány nagyhatalmak körülöttünk, hát haladni kell a korral. Hát nekik is vannak isteneik, hát azokat is kell, lehet tisztelni. Meg aztán kis ország vagyunk mi, ők meg nagyhatalmak, hát egy kicsit kedvezni kell nekik is, az ő isteneiknek is. Ki tudja, mit hoz a jövő? Ki vagyunk nekik szolgáltatva? Ma is sokszor így megy ez, mi életünkben, a mikorunkban is látjuk, és tudjuk, hogy akkoriban a hatalmas asszír birodalom szemet vetett többek között az Isten népe országára is. Hát mondták is ezek a királyok, hogy hát mi kicsik vagyunk, ki vagyunk szolgáltatva, tegyük meg a szükséges lépéseket. Kicsit próbáljunk odafordulni felé, az ő isteneikhez, nehogy megóroljanak ránk. Hát ha be tudunk közéjük asszimilálódni, épülni, hát ha kegyelmet kapunk tőlük. De nem így történt, hiszen tudjuk, hogy Krisztus előtt 722-ben a nagyobbik országrészt lerohanják a pogány népek, a nép nagy részét fogságba hurcolják. Talán megússzuk, gondolták ezek a királyok és az akkor élő emberek, testvérek, nincs olyan, hogy megússzuk. A bűnt nem lehet megúszni. Ha nem figyelünk Istenre, akkor nem ússzuk meg a bajokat, nem ússzuk meg a döntéseket. Ezt nem lehet megúszni. Az akkori proféták nem győzték figyelmeztetni a királyt meg a népet, újra és újra elmondták, hogy ebből a nehéz helyzetből egyetlen kiút lenne, ha a nép újra Istenre figyelne, ha újra neki engedelmeskedne. De hát a nép és a király hajthatatlan maradt. Testvérek, a megmaradt déli országrészben a helyzet egyre csak romlott, mert Isten nélkül nem lesz jobb, Isten nélkül csak rosszabb lesz. A tető fokát az istentelenség akkor érte el, amikor egy bizonyos Manassé nevű király kezdett uralkodni. Ez a kemény kezű király Isten nélkül hozott törvényeket, olyan törvényeket, amelyek elsősorban az asszír istenek imádatának kedveztek. S tudjuk azt a kortörténetből, hogy az asszírok különösen is tisztelték az égi testeket, a csillagokat, a napot, a holdat. Úgy képzelték, hogy a nap egy szekéren keletről nyugat felé minden nap végig járja az égboltot. És ezért istenként tisztelték nem csak a napot, mint égi testet, hanem a lovakat is, amik a szekeret húzzák, meg magukat a szekeret is. Istenként tisztelték ezek a pogányok. Manassé, hogy kedvezzen nekik, a templomba lónak a szobrait vitte, állítatta be, szekerek szobrait állítatta be, és azokat kellett imádni, és istenként tisztelni. A házak tetején az emberek pedig a saját házaik tetején különböző oltárokat építettek a csillagistenek számára, és ott áldoztak is. De talán a legszörnyűbb intézkedése Manassénak az volt, hogy főníciai mintára bevezette a gyermekáldozatokat. Ha egy család valami nagy dolgot akart kérni az istenségektől, akkor a legkisebb gyermekét is feláldozta az Isten oltárán csak azért, hogy ez a pogány Isten kedvezzen nekik, és megadja, amit kértek. Hát nem is sorolom tovább, testvérek, hát tudjuk ezt. Ha egy vezető Isten nélkül él, Isten nélkül kormányoz, akkor csak istentelen törvényeket és intézkedéseket hozhat. Közben pedig a nép el-eljárogatott az élő Isten templomába is. Ott is áldoztak, ott is imádkoztak, megjelentek ugyanúgy. De a hétköznapokban nem keresték az Istent. Ugye milyen ismerős lehet ez nekünk is, testvérek, ha nem is ugyanilyen formában, de azért ismerős lehet. Sokszor van úgy a mi életünkben is, hogy eljárunk az Isten házába, meghallgatjuk az ige hirdetést, szolgálunk is, még adakozunk is, csak aztán a hétköznapjainkban sokszor elfelejtjük megkérdezni az Istent. Uram, Mit akarsz, hogy cselekedjem? Uram, mi a célod az én életemmel? Uram, vannak dolgok, amiben ne szólj bele az életembe. Hát jó, jó, hát adsz nekem tanácsot, segítesz, de Uram, azért a családi életemben ne szólj bele. A gyereknevelésemet hagyd rám, Uram, mert én jobban tudom, hogy mire költsem a pénzem, Uram, arra ne szólj bele. Hát, hogy kit választja társul, vagy mi legyen az én hivatásom, Uram? Hát azt én jobban tudom, Uram. Ugye, hogy sokszor mi is vagyunk így, meg úgy is vagyunk, hogy haladni kell a korral, Uram. Hát azt már én tudom, hogy a gyermekemet hogyan neveljem, hová irassam be. Hát Uram, hagyd meg ezeket a döntéseket nekem. Testvérek, akkor és ott ezzel együtt járt, hogy nem törődtek a templommal, sem az Isten házával sem. Szörnyű állapotban volt már ekkor az úrháza, tele volt bálvány szobrokkal, a Biblia, mint olyan az Isten igéje, mint olyan ismeretlen volt az emberek számára. Az Isten tisztelet merő színjáték volt, a papok korruptak lettek, és tudjuk, hogy aki ezt szóvá merte tenni, azt Manassé bebörtönöztette, kivégeztette. A biztonság kedvéért elégettette a tekercseket, amelyekre az Isten törvénye volt felírva. És ezt az istentelen országlást 50 éven keresztül csinálta ez a király. És aztán ő utána a fia Ammon következett. Ez az Ammon ugyanott folytatta, ahol az apja abba hagyta. Testvérek, miért? Azért, mert ezt látta. Ezt látta az édesapjától, míg aztán megelégelte valaki az ő uralmát, és megölte őt. Testvérek, itt is egy picit megállnék, mert ez is nagyon tanúságos, hogy mit látnak a mi gyermekeink a mi életünkből. Milyen példát látnak az édesapáktól, az édesanyáktól. Mire neveljük őket? Milyen példát mutatunk nekik? Óriási lehetőségünk, testvérek, ez, hogy kapunk gyermekeket az Istentől. És azoknak a gyermekeknek lehet beszélni az Isten szeretetéről. Óriási lehetőség. De hát ez a fiú gyermek, ez az Ámon nem ezt kapta meg az édesapjától. És amikor megölték őt, mert megelégelték az ő rémuralmát, akkor megint bajba került a nép, ki lesz most az új király? Hirtelen, ebben a nehéz helyzetben. És testvérek, volt Ammonnak egy 8 éves kisfia. Úgy hívták őt, hogy Jósiás. Hát ő lett a király kényszerűségből, hiszen csak 8 éves volt. Mit tudunk róla? Különös, hogy a Biblia, amikor először ír, és először említi a nevét, akkor nem is róla, hanem az édesanyjáról ír, és azt írja, hogy édesanyját Jeddidának hívták. És a Szentírás azt mondja erről az asszonyról, hogy hűségesen, hitben nevelte a fiát. Pedig igazán nehéz családba került bele ez az asszony. A férje Ámon volt, az apósa meg Manassé. Hát mondhatta volna, hogy hát ilyen nehéz helyzetben, ilyen környezetben, ilyen hitetlen családban, hát lehetetlen az Isten szeretetére nevelni a gyermekemet. És testvérek, itt is az üzenet, hányan mondják ezt ma? Ilyen környezetben, ilyen iskolában, ilyen városban lehetetlen a gyermekemet hitben nevelni. Hányan mondják ezt nekem az iskolában? Katalin, lehetetlen a gyermekemet hittanra beiratni. A férjem nem nézi jó szemmel, a szakkör túl sok, a fejlesztő óra is ott van, lehetetlen. Ma sem változott sokat a világ, testvérek. De ez az asszony nem keresett kifogásokat, abban a nehéz helyzetben sem, hanem ehelyett álhatatosan tanította a kisfiát az Isten dolgaira. Íme a reformáció kicsiben, vagy nem is olyan kicsiben, hiszen ez a gyermek felnőtt, király lett belőle, és nagyon sok múlt rajta. Testvér, ne gondold azt, hogy a te hiteden nem múlik semmi. Ne gondold azt, hogy felesleges az Istenre figyelni, vagy a gyermekednek Istenről beszélni. Nem felesleges, sok múlik rajta. Az Isten sokra hívott téged, gyermeket bízott rád, családot. Aztán, amikor Jósiás 8 évesen király lett, Akkor az édesanyja tovább folytatta nyilván az ő hitre nevelését, és Jósiás ebben nőtt fel. Valaki így mondta nekem, panaszkodva, én hitben neveltem a gyermekemet, és mégis eltávolodott az Istentől, aztán tőlünk is, a gyülekezettől is, és aztán beszélgettünk erről, és aztán végén a beszélgetés végén azban állapodtunk meg, hogy nem érdemes ezen bánkódni. Mert az Isten el fogja végezni ennek a gyermeknek a szívében az ő munkáját. Hogyha majd felnő, és belekerül egy helyzetbe esetleg, akkor eszébe fog jutni, hogy az édesanyja mit mondott az Istenről, hogy van ura, hogy van atya, mint a tékozló fiú, akinek ott a mélységben, a moslékos vájú mellett egyszer csak eszébe villan, hogy otthon mindig volt mit enni, és hogy otthon az atyám szeretett engem, és megszületik az elhatározás, hogy oda kell visszamenni, mert oda vissza lehet menni. És hát igaz ez a mondás, amit valaki így mondott, hogyha nem tudok a gyermekemnek az Istenről beszélni, mert nem hagyja, mert gúnyolódik, mert ott hagy engem, meg leint, akkor a lehetőség ott van, hogy az Istennek beszéljek a gyermekemről. Ő meghallgatja, és ő majd intézkedik. Nos, Jósiás esetében is intézkedett, meg is lett az eredménye ennek, mert mindössze 16 éves volt ez a király, amikor elhatározta, hogy ő mindig, mindenben ezentúl Istennek fog engedelmeskedni. Úgy is mondhatjuk, hogy akkor konfirmált. Eddig az édesanyja nevelte hitbe, most ő döntött, hogy ezentúl én mindig mindenben az Istennek fogok engedelmeskedni. És még eltelt 2 év, 18 évesen parancsba adta, hogy rendbe kell hozni a jeruzsálemi templomot. Hát nem maradhat ilyen állapotban, hát hosszú évtizedek óta nem törődött vele senki. És ő ezt most észrevette. Mesvérek, mindig valakinek a hitét mutatja ma is az, ha fontosak neki az Isten dolgai, ha fontos neki az Isten háza. Ha észreveszi, hogy beázik a tető, hogy hullik a vakolat, hogy nincs az úrasztalán virág, hogy el kell söpörni a leveleket. Ez mindig az Istennek a munkája, ez mindig egy ember hitét mutatja. Odahaza Vácon, kis gyülekezeti házunkban tavaly télen átmentünk, hogy a téli időszakban istentiszteletet ott tartsuk, és hát jött egy kedves testvérem, mindig korán érkezett, és átlépett a lehullott leveleken. Bokáig gázolt rajta, de átlépett rajta. És mindig morgott, hogy itt van ez a sok levél, nincs, aki összesöpörje. Aztán teltek múltak a hetek, és egyszer csak időben érkezett újra, és elkezdte söpörni a leveleket. És amikor megkérdeztük tőle, hogy mit csinál, akkor így fejezte ki magát, észrevettem, hogy ez a sok levél itt van. Hát testvérek, az ott volt hetekig, azelőtt is ott volt, csak nem vette észre. Arra is Isten segítsége kell, hogy észrevegyük ezt. Ez mindig egy ember hitét mutatja, amikor észrevesz ilyen dolgokat, és Jósiás egyszer csak észrevette a templomot. Fel kell újítani. És már javában folytak a munkálatok, amikor jöttek, futottak a királyhoz, azok, akik aznap a felújításon dolgoztak, találtak egy tekercset befalazva a templomba. És az írástudók felolvasták a királynak. És testvérek, pár mondat után ez a király elsírta magát. És nyilván azért, mert azt gondolta, hát de hiszen ez az Isten szava. Hát ráismerek, hát ezeket mondta nekem az édesanyám, hát ezt hallottam tőle éveken keresztül, hát megtaláltuk az Isten törvényét, az Isten könyvét. Akkor derült ki, hogy Manassé rémuralma alatt nyilván a papok befalasztak egy tekercset, hogy megmenekítsék a pusztulástól. Hát nem szabad a Bibliához semmit hozzátenni, meg belemagyarázni, de azt gondolom, ez már csak az én képzeletem, hogy azon az éjszakán Jósiás király egy szemernyit nem aludhatott, de az író deákja sem, mert az Isten törvényét tanulmányozták, és ahogy olvasták, neki ő egyre jobban elkeseredett. Annyira, hogy gyönyörű királyi ruháját megszaggatta zsidó szokás szerint, mert ez a gyász meg a bűnbánat jele volt, böjtöt tartott, hamut szórt a fejére, mert azt mondta, de hát, uram, én mindenben pont az ellenkezőjét csináltam, mint ami ebben az igében le van írva. Meg az én népem is, uram, pont az ellenkezőjét csináltuk. Hát lehet innen még kivinni az országot? Hát lehet innen még ebből a mélységből megszabadulni? Hát van még nekünk jövőnk az Isten előtt. És másnap Jósiás összehívta az egész népet a templom téren, és felolvastatta a tekercset. Majd amikor az irodák befejezte, ahogy olvastam a textusban, a király felállt az emelvényre, és a következőt mondta. Ez, amit hallottatok, ez az Isten igéje, ez az ő szava volt, ez mindenestől igaz. És aztán hozzátette, hogy én mától kezdve ehhez igazítom az életemet. Azt fogom csinálni, amit az Isten üzen nekem, kitart velem közületek. És testvérek, egy emberként kiáltotta a nép, Isten törvénye szerint akarunk élni. Íme egy reformáció, Krisztus születése előtt 600 évvel. Jól van, mondta Jósiás, de ez nem csak szavakból áll ám, hogy elmondom, hogy én Istenhez tartozom, aztán a hétköznapjaimat meg úgy élem, ahogy eddig. Valaki így mondta, követem én az Úr Jézust, csak ne kerüljön nekem semmibe. Nagyon beszédes volt ez, azt hiszem. Nos, a király egymás után adta ki a parancsot, minden bálványszobrot kivitetett a templomból, aztán a templom télen porrá zúzatta, ott, ahol nemrég még Manassé elégettette a tekercseket. Leromboltatta a házak tetején épített pogány oltárokat, és szerte az országban felolvastatta az Isten igéjét, a tekercset. És ennek az lett a következménye, hogy a nép Isten felé fordult. Addig csak a saját boldogulásuk volt a fontos, természetes volt a csalás, a lopás, a hazugság, a gyilkosság, de az történt, hogy mintha az eddig csak lefele tekintgető emberek most egyre inkább elkezdtek volna felfelé nézni, az Isten dolgai után kutakodni, és az lett a következmény, hogy felvirágzott az ország, amíg Jósiás uralkodott 40 éven keresztül. Hogyan tudott ilyen hatalmas reformációt végrehajtani? Mi volt a titka? Hát az, hogy amikor megtalálták a tekercset, kiadja a parancsot, menjetek, kérdezzétek meg a prófétát, hogy mit jelentenek ezek a dolgok, ezek az igék, rám nézve, és a népre nézve. Figyeltük a sorrendet, nem azt kérdezteti a próféta által, hogy te kérdezz már meg az Istent, hogy az én embereim, beosztottjaim, meg az én népem, hát hogy mi volt a bűnük. Nem ezzel kezdi, uram, rám nézve, milyen utasításod van, mit rontottam el én, mit akarsz, hogy cselekedjem, uram. Jósiás előbb önmagára nézve akarja tudni Isten vezetését, mert a reformáció, a megújulás az mindig itt kezdődik, bárhol is legyen az, hogy egy ember Isten felé fordul, aztán az ő példáján keresztül mások is elkezdenek vágyakozni Istenhez. Így volt ezzel Luther is, meg az előreformátorok, meg Calvin is. Testvérek, hadd kérdezzem meg tőletek ezt, mert én tőlem is megkérdezte az Isten, miközben készültem, hogy mikor borultatok le így Isten előtt utoljára, amikor az igét olvastátok. Mikor sírtunk utoljára a bűneink miatt, mert rám az jellemző, hogy a mások bűne miatt sírok én eleget, de a saját bűneim miatt ritkán szoktam sírni, ritkán szoktam azt mondani, uram, hát ezt én rontottam el, ezt én csináltam rosszul. Ott van-e a kérdés a szívetekben, a szívünkben reggelente, hogy uram, mi mára a te parancsod az életemben? És Isten választ ad erre. Megszólal a Biblián keresztül, megszólal egy testvérem bizonyságtételén keresztül. És ott kezdődik a reformáció egy ember életében, amikor eljut odáig, hogy Uram, mit mondasz nekem, nem a szomszédomnak itt a gyülekezetben, nem a házastársamnak. Jósiás alázatos, engedelmes ember volt, akin keresztül hatalmas változásokat vitt véghez Isten a nép életében. Ezért a változást soha ne a másik emberbe keresd, hanem legyél te az, aki újjászületik. Tudunk-e ilyen reformált emberek lenni, különben a mi emlékezésünk semmit nem ér, különben a mi templomba járásunk semmit nem ér az Isten előtt. Tudunk-e így? Nos, Jósiás hitéért egy egész generáció menekül meg Isten haragjától. Hát ez is milyen evangélium, hogyha valaki az istentelen környezetében hívőként él, annak pozitív hatása lesz az egész környezetére nézve. Milyen tanúságos az is, hogy amikor Jósiás kiadja a parancsot, a nép engedelmeskedik. Testvérek, hadd mondjam ezt így, hogy ott nem volt demokrácia. Ott nem volt olyan, hogy na tegye föl a kezét, aki igen, meg tegye föl a kezét, aki nem, meg tegye föl a kezét, aki tartózkodik. Ott nem volt demokrácia, de még diktatúra sem volt, legalábbis amikor a nép döntött, hogy az Istent követi. Ott teokrácia volt, vagyis mit jelent a teokrácia? Hogy Isten akarata érvényesül. Isten uralmát jelenti a teokrácia. És az az igazi reformáció ma is egy gyülekezet életében, egy ember életében, amikor ilyen teokrácia érvényesül, hogy se nem az én akaratom, se nem a tied, hanem az Isten akarata. És ebben az akaratban nyugszunk meg mindketten, amikor nincs igazam nekem, meg neked sincs igazad, hanem az Istennek adok igazat, és az ő igazságában tud elcsendesedni az én igazságom, ami sokszor annyira különbözik a másik ember igazságától. Ott mindenki tudta, hogy Jósiás nem a saját akaratát akarja keresztül vinni, hanem Isten akarata szerint cselekedett. Hát testvérek, kérjük az Istent, hogy adjon nekünk ma is ilyen vezetőket, adjon nekünk ma is ilyen családfőket, ilyen férfiakat, édesapákat, nagypapákat, adjon nekünk ma is ilyen presbitereket a gyülekezetbe, ilyen lelkipásztorokat, akikről tudjuk, hogy amerre ő megy, érdemes őt követni, mint pásztort, mert ő Jézust követi. Mert ő mindig megkérdezi, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjünk. Adjon ilyen állami vezetőket nekünk az Isten, akikre bizton nézhetünk. És testvérek, Isten mindezekért megjutalmazza Jósiást meg az ő népét, persze, nem azzal, hogy utána minden békesség lesz mindig, az ellenség sose támad, soha nem lesz éhínség, soha nem lesznek bajok, nem ezzel áldja meg őket, hanem azzal, hogy megőrzi őket. A pogány népek gyűrűjében 40 éven keresztül megőrzi a sok nyomorúság közepette, a veszedelmek közepette, és ez nagy ígéret számunkra is, hogy lehet, hogy az életed megváltozásával a körülményeid ugyanolyanok maradnak, vagy talán még rosszabbak lesznek, de te már más leszel, és máshogy fogod látni az életedet, a körülményeidet. Isten adjon nekünk tehát ilyen reformációt, egyen-egyenként is, adjon ilyen reformációt a gyülekezetünknek is, az egyházunknak is, a mi hazánknak, a mi országunknak is, hogy mi is ilyen használható tanítványok, ilyen engedelmes emberek lehessünk. Amen. Testvérek, válaszoljunk Isten megszólító igéjére, és énekeljük a 371 számú dicséretnek a második versét. A 371 számú dicséret második verse így kezdődik, te szentségnek új világa, igédnek vezéri útjára. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy te nem mondasz le rólunk. Dicsérjük a te nevedet, hogy most is szóltál hozzánk az írott igén, és annak magyarázatán keresztül. Segíts kérünk, hogy sose szóljon a te igéd hiába. Szeretnénk azonnal cselekedni azt, amit megértettünk belőle. Bocsásd meg kérünk, hogy sokszor halogatjuk az engedelmességet. Sokszor úgy gondoljuk, hogy nincs időnk a te dolgaiddal foglalkozni. Sokszor megkísért minket, Urunk, hogy reménység sincs, hogy megváltozhatunk, hogy újjászülethetünk. Kérünk, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével. Könyörülj rajtunk, hogy mi, akik sokszor te látod, hogy olyan éles szemmel vesszük észre mások életében a bűnt. Engedd, hogy lássuk magunkat olyannak, amilyenek valójában vagyunk, hogy ne áltassuk magunkat. Vidd véghez bennünk, hogy vágyakozzunk olyanná lenni, amilyennek te szeretnél látni. A minket, a mi életünket, a mi szívünket. Urunk, köszönjük, hogy mindig adtál olyan embereket, olyan testvéreket, akik meglátták, hogy vissza kell fordulni az istentelen útról. Köszönjük, ha követhettük a példájukat. Urunk, kérünk, hogy tégy csodát, hogy a mi életünk is formálódjon, hadd térjünk vissza újra és újra a te igédhez, hogy legyen a te szabad életünk mértéke. Hadd tudjuk elhagyni a mi bálványisteneinket, és hűségesek lenni egyedül te hozzád. Hozzád, aki, Urunk, nem olyan Isten vagy, mint annak idején a bálvány szobrok, amiket az emberek a vállukon hordoztak ide-oda, hanem valljuk, hogy te olyan Istenünk vagy, aki minket hordozol. A te szerető kegyelmeddel, aki nagy irgalmadat naponta közlöd velünk, aki sasszárnyon hordozol minket, bajunkban védesz. Urunk, adj felelősséget a szívünkbe, hogy döntsünk melletted, hogy őszintén tudjunk sírni te előtted a magunk bűnei miatt. Így áld meg, kérünk, ezt a gyülekezetet. Így áld meg annak lelki pásztorát és családját, kicsinyeit és nagyjait, elöljáróit. Így áld meg minden olyan gyülekezetet, ahol ma a te igéd hangzik. Áld meg minket újjászületéssel, te benned való hittel, és segíts, hogy megmaradjunk mindvégig a te utadon, mint gyülekezet is, és egyen-egyenként is. Hogy megérkezhessünk majd, Urunk, a te általad nekünk elkészített helyünkre, az örök életbe és az üdvösségbe. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, szívetekre helyezem az adakozást, ahogy elkészítettétek önkéntes hálaáldozatotokat, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Köszönjük szépen, a tisztelt asszony, ige hirdetését szeretettel köszöntjük Rózsa Katalin Dani gyülekezetünkben, Egyház megyei kórház lelkészét, Vác alsóvárosi gyülekezetnek szolgálatát. Köszönjük szépen a ránk bízott üzenetet.
Köszönöm szépen. Köszönöm.
Minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, köszönjük a hétközi segítséget, a hálaadó megemlékezéseket, a konfirmantus hétvégét. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, a költségekhez a következő szám előállításához 800 forinttal tudunk hozzájárulni. Megérkezett iratterjesztésünkbe a 2020. évi bibliaolvasó kalauz, fali naptár és a képes Calvin kalendárium is. November 9-én és 30-án 8 órától nyitott kapuk alkalom lesz a Szentendrei Református Gimnáziumban. Az iskola iránt érdeklődő, jelenleg 4. általános osztályba álló gyermekeket és szüleiket várják erre az alkalomra. November 17-én 16 órától jótékonysági hangversenyt tartunk templomunkban gyülekezeti diakóniánk támogatására. Közöttünk szolgál a Pomázi Szent Cecília kórus, a Szentendrei Evangélikus Gyülekezet kórusa és gyülekezetünk Számusz kórusa, valamint szólisták. A szeretett vendégséghez köszönettel fogadunk szendvics és süteményes felajánlásokat. Aki szívesen bekapcsolódik ebbe a szolgálatba, kérem, hogy az istentisztelet után keresse feleségemet, aki felírja, hogy ki mivel tud készülni erre az alkalomra. Évek óta formálódik közösségünkben és bennem, hogy a mi gyülekezetünk is egy néhány napra eltölthetne közösen egy hétvégét, akár egy hetet valahol. Nos, kedves testvérek, 2020. február 28-a és március 1-e között gyülekezeti hétvégét szervezünk Mátraházán. Péntek estétől vasárnap ebédig tartó alkalmon, előadásokban és csoportos beszélgetésekben szeretnénk körüljárni gyülekezetünknek az életét. Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban lesz, a hétvége költsége teljes ellátással, mely nem tartalmazza az utazást, 19 000 forint személyenként. Gyermekeknek a szülővel egy szobában 3-tól 12 éves korig 50% kedvezményt biztosít a vendégház. Az alkalmon külön gyermekprogramot most nem szervezünk. Jelentkezni a lelkészi hivatalban 2019. december 8. istentisztelet utánig lehetséges, kizárólag 10 000 forint per fő előleg befizetésével. Amennyiben a hétvége érdeklődés hiányában elmarad, az előleget mindenkinek visszaadjuk. Amennyiben megrendezésre kerül, az előleget csak abban az esetben tudjuk részben visszaadni, ha új jelentkező csatlakozik a hétvégéhez. Kedves testvérek, tehát 2020. február utolsó napjai, most a csalók az, hogy szöki év lesz, tehát 28-29 és március 1, ez a három nap, péntek, szombat és vasárnap. Így készüljünk erre az alkalomra. Fájdalommal hirdettem, hogy megszólaltak harangjaink. 2019. november 1-én harang szólt Szrenka Pál halálának 10. éves évfordulóján, emlékezett felesége és gyermekei. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 9:30-től babamama kör lesz Pomázon, 17 órától imaóra, 18 órától énekkari próba. Kedden 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon, Bibliaolvasókör Pomázon. Szerdán 17:30-kor kezdődik városunk szülői értekezlete a jövő évi hittanosok, vagy elsősök beiratkozásával kapcsolatban. Ezt a város szervezi, óvodákban, iskolákban meghirdették. Szeretettel hívunk és várunk minden olyan családot, akinek a gyermeke jövőre iratkozik majd Pomázi általános iskolába. Itt az iskolák bemutatkozása mellett a felekezetek is megszólalhatnak, hirdethetik a hitoktatást, és kérdéseket is feltehetünk. 18 órától bibliaóránk lesz Pomázon. Csütörtökön 6 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken 6 órakor a konfirmáció órák mellett ifjúsági bibliaóra is lesz. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-től Pomázon, mindkét alkalmunk előtt éneket tanulunk majd. Jövő héten vasárnap 3 órakor Balog Róbert beiktatása lesz a Vácartyáni Református Missziói Egyházközség lelkipásztori tisztébe. Erre az alkalomra szeretettel hívnak és várnak bennünket. Ma 15 órakor hálaadó istentisztelet lesz Őrszent Miklóson, ugyancsak várnak erre az alkalomra bennünket. Múlt vasárnapi persei pénzünkkel, mint minden református gyülekezet hazánkban, a kalocsai református templom bővítését támogattuk. Gyülekezetünk persejes adománya Pomázon 70 000 forint volt, ezt utaltuk át egyházmegyénk pénztárába, és onnan utaljuk majd a kalocsai gyülekezethez. Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekünket énekeljük, 200. dicséretünket, első 6 verszakával énekeljük ezt az éneket.
Végezetül pedig az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket, gondolataitokat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.